Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Tóth István vagyok, magazinunk mai vendége Kunszeri Miklós, okleveles borász szakmérnök. Szerbusz Miklós, nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Én is köszöntöm a rádió valamennyi hallgatóját, és téged is István.
Természetesen a borról, a borászatról, a borkultúráról, a bor lovagrendről fogunk beszélgetni veled. Miklós, neked melyik a kedvenc borod, és mikor ittál utoljára bort?
Hát a kedvenc borom az továbbra is a rozé, és tegnap délután ittam utoljára bort.
Gondolom, hogy alföldit.
Igen, alföldi rozét ittam. Tehát Alföldnek a nagy szerencséje ez a rozé, ami a fiatalság, a mai kornak a bora, és hál' Istennek ez az Alföldön nagyon sokat segített az utóbbi időbe.
Miklós, te hogyan értékeled? Mitől lett ennyire jó az elmúlt évben, években, évtizedekben az alföldi bor megítélése és a minősége?
Gyakorlatilag, amit mindannyian szenvedünk, szidunk, halljuk minden nap a rádióba, tévébe, globális felmelegedés. Amikor én elkezdtem a szakmámat, akkor a szüret az kezdődött szeptember elején, aztán végződött november elején, közepén. Azért hagyd mondjam ezt hozzá, hogy anno elvárás volt az állami gazdaságban, hogy november 7-re, nagy októberi szaszest a forradalom, fejezzük be a szüretet, papíron mindig befejeztük, néha azért maradt még kint szőlő. Ma már a szüret elkezdődik augusztus első felében, ugye korai fajtákkal Csaba Gyöngye, Irsai Olivér, és gyakorlatilag október elejére már alig maradnak kínszőlők. De a Tokajt nézzük, ugye hagyományosan Tokajban a szüret kezdete Simon Júda napja volt, október 28-a, hát ma október 28-án Tokaj hegyalján sem találni kínszőlőt. Annak idején a legnagyobb problémánk az volt, hogy éretlenek voltak a szőlők, 13-15 magyar mustokkal szedtük le őket, és nagyon jelentős gondunk volt az erjesztéssel. Melengetni kellett azt a mustot, hogy az rendesen ki tudjon erjedni. Hát ma a szüret az a szőlő savtartalmához igazodik, mert rendkívül jó beérnek a szőlők, és legnagyobb gond az, hogy a erjedési hőmérsékletet hogy tudjuk alacsony szinten tartani.
Nem csak ez változott meg, hanem a technológia is alapvetően megváltozott, főleg itt az Alföld térségében. Ez miben nyilvánul meg?
Gyakorlatilag egy technikai változás történt, tehát a mustisztítás, hűtés, amin nagyon sokat tudtak változtatni a kollégák, az erjedésből származó szén-dioxidnak a megőrzése, így a borok üdességének, frissességének a biztosítása. Na most itt az eredendő kérdés, ugye, hogy az Alföld miért lett most már egyenrangú a többi borvidékkel, sőt egyes esetben el is hagyja a többi borvidéket ezeknél a könnyű üdeboroknál. Hát ennek két oka van. Az egyik a gasztronómia változása. Az én 45 ilyen évvel ezelőtt is még ugye nehéz testes ételeket, zsíros ételeket ettünk, ne adj Isten, vaddisznó pörkölt vargányagombával. Na most ahhoz egy könnyű rozé Istennek nem megy, ahhoz egy nagyon testes vörösbort kellett fogyasztani, egy jó villányi 3-4 éves Cabernet Sauvignon. Viszont amikor én grillezek, grill zöldségeket eszek, grill sajtot eszek, grill sirke mellett eszek, ahhoz egy nehéz testes bort fogyasztani, plusz 40 fokba az egyszerűen képtelenség. Ez az üdefriss, cserszegi fűszeres, irsai olivér, rozéborok, ami az Alföldön terem, a lehető legkiválóbb kísérők.
Mitől lett ennyire divatos, vagy ennyire jó a rozé?
Hát a rozé ugye az egy érdekes technológia, kékszőlőből készül. Kezdeném azért az alapoknál, tehát a kékszőlő a bogyó héjában van a színanyag. Ez ilyen kis pektin tasakokba. Na most ezt valahogy ki kell nyernem. Ennek következtében 4 fajta bort lehet készíteni a kékszőlőből. Lehet fehér bort készíteni, ez a Blanc de Noir. Például ugye kékszőlőből készül a sámpányi pezsgő, és ugye ezért mondjuk a pezsgő színnél azt, ami épp egy kis rozébeütés van benne, tehát lehet fehér bort készíteni a kékszőlőből. Amikor összeroppantom a bogyót, azonnal elveszem a levet. Ha ugyanezt végzem, de a levet kicsit később veszem el, hogy ázzon egy kicsit a héjjal együtt a must, akkor kapom meg a rozét, hogy ez milyen rozé, az a borászon múlik, hogy ő mikor veszi el, hogy készíti technológián. A harmadik lehetőség a Schillerbor, amikor elkezdem az erjesztést, de maximum a mustba lévő cukor 20-25%-át erjesztem ki, utána kipréselem a cefrét, és mint fehérbort készítem el a Schillerbort, tehát ez már a vörösborhoz hasonlít, de sokkal könnyebb, üdébb bort kapok. Vörösbornál meg végigviszem az erjedést, ugye kinyerem az összes színanyagot, kinyerem a csersavanyagokat, és így egy testesebb, nehezebb bort kapok. Ahogy miért lett a rozé ennyire népszerű? Ugye mert rozénál összeroppantom a bogyót, és elveszem a levet, nem préselek, tehát csak a legjobb minőségű lé kerül oda. Ez fehérbor technológiával erjesztem ki, vigyázok a szénsavra, és így kapok egy könnyű, üde, szőlőillattal rendelkező jó italú bort. Na most a rozé az úgy Magyarországon sikk is lett, hát nem szerénytelenül, de büszkén el kell mondanom azt, hogy a Kertészeti Egyetem borászati tanszék vezetőjével, Kállai Miklós professzor barátommal 99-ben rozéztunk, és akkor jó a rozé, és elhatároztuk, hogy akkor legyen országos rozé borverseny. Mihez kössük? Mind a ketten Miklósok vagyunk. Hát akkor legyen december 6-án, mert addigra már a rozék elkészülnek. Borászati kutató Kecskemét Miklós telep, és bírálják a Miklósok. Hát akkor volt összesen 64 bormintánk 20-valahány pincészettől. Az elmúlt években 200 különböző pincészet küldi a bormintáit, és 350 mintát mindig meghaladtuk az utóbbi időbe, és gyakorlatilag a rozébor forgalma nulláról eljutott odáig, hogy ma a magyar borforgalomnak olyan 25%-át teszi ki.
Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a beszélgetést Kunszeri Miklóssal, borász szakmérnökkel, a rozéról beszélgettünk, és majd innen folytatjuk, és rozéval fogunk kocintani a folytatásban is, de most ez szám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Kunszeri Miklós borász szakmérnök, és a borkultúráról beszélgettünk, a könnyed alföldi borokról, egészen konkrétan a rozéról, de arról is beszélhettünk volna már, hogy amikor találkozom veled évről évre, kérdezem tőled, hogy milyen minőségűek az idei borok, mindig azt mondod, a háromszor találkozunk, hogy jobbnál jobbak vannak. Ez mitől van, hogy ennyire fejlődik a technológia és a színvonal is?
Hát gyakorlatilag a piac rákényszeríti a kollégákat, hogy ez fejlődjön. Hát ugyanúgy, mint ahogy a életben minden technika fejlődik, minden technológia fejlődik, a szőlészetborászatnak a technológiája is jelentősen fejlődik. Hogyha nincs nagy időjárás krach, akkor a minőséget a kollégák tudják biztosítani folyamatosan, megbízhatóan.
Miklós, mitől jó egy bor? Tehát, hogyha megkezdjük egy üvegbort, megkóstoljuk, most már csavarosok vannak, ugye, és nem parafadugósok, ez most nagy divat lett, főleg ezeknél az alföldi jellegű boroknál, mitől állapíthatjuk meg, mit kell éreznünk akkor, hogy egy jó bort ígyunk?
Alapvetően, mint gasztronómiában mindenütt, ízlik, nem ízlik. Különböző ízlések vannak, tehát, hogy kinek ez ízlik, az ízlik, amaz ízlik. Gyakorlatilag van egy standard, ami úgy mindenkinek ízlik, és akkor ezen kívül ebből tényleg egyéni ízlések határozzák ezt meg. És ezek nem csak egyéni ízlések, hanem ezek régiós ízlések is. Hát megadatik nekem, hogy amióta végeztem, nagyon sok borversenyen volt szerencsém részt venni, nem csak itt a szűkebb területen, hanem Szerbiában, Erdélyben is. Na most nagyon nem mindegy az, hogy egy borversenyen az most Kiskunhalason van, vagy Sopronban van, már más a borok megítélése, de ha például lemegyünk Temerinbe, vagy elmegyünk Balavására a Közép-Kiskükülőmenti borversenyre, ott már teljesen más borok az, ami kiemelkedő minőséget képviselnek. Tehát addig, amíg nálunk elmentünk a könnyű, üde, fehér rozéborok irányába, A déli kollégák maradtak a testes, nagytestes, érlelt, sőt, általában az ászkalt borok irányában. Most, ha még kicsit lejjebb menjünk mondjuk Dalmáciába, ahol a mediterrán borok vannak, ott meg már lágyvörös borokat kapunk, olyat, ami például nekünk nem is tetszik, de ugye annak a területnek meg az felel meg. Na most a bor éppen ezért egy különleges élelmiszer, egy különleges ital, mert hogy ha veszek egy nagy nevű X sört, az ugyanolyan kiskunhalason, mint Sydneybe vagy New Yorkba, tehát teljesen mindegy. Na most, ha valaki ismer 40 fajta sört, az már egy menő, hát ha 140-et, akkor már szuper. Na most bornál ez reménytelen, hanem ezt mindig a saját területen kell megismerni. Az adott környezet büszke arra, hogy ő milyen borokat készít. De ha elmegy az ember nyaralni, nyilvánvaló, hogy a görög tengerparton görög bort, trecinát fogok inni, és nem francia bort fogok venni a görögöknél, ugyanúgy a Côte d'Azur-ön viszont az ottani borokat fogom megkóstolni.
Itt az Alföldön mik a jellemző fajták? Szőlőfajtákra gondolok, és ebből milyen borok készülnek? Mi a legjellemzőbb erre a térségre?
Az Alföldön ugye a kadarka volt a fő szőlőfajta, mert ugye abból mindent bort lehetett készíteni, fehéret, rozét, vöröset, meg elég igénytelen, meg ami lényeges, hogy elég vastag a vesszője, tehát gyalogművelés esetén nem is nagyon nehéz volt, de lehetett ezt művelni. Na most a kékszőlőnél a kadarkát azt egy az egybe leváltotta a kék frankos, ami a Kárpát-medence legmegbízhatóbb, legjobb kék szőlőfajtája. Gyakorlatilag tömegbort is, tehát nagy mennyiségű bort is el tudok belőállítani. A legjobb rozéborok kék frankosból készülnek, de egy termékkorlátozás mellett nagyon magas minőségű kék frankost is tudok produkálni, bort tudok produkálni. Emellett a világfajtákat kék szőlőnél megtaláljuk, tehát a Merlot Cabernet Franc, Shiraz Cabernet Sauvignon, tehát ezt mind termelik a kollégák, de hát ezeket már kisebb mennyiségben. Érdekesség, hogy a kadarka jön vissza. Tehát általunk hungarikumnak nevezett helyi nevezetességek a világban mindenütt jönnek vissza, mert ugye Cabernet Sauvignont kapok én bárhol a világban, mert mindenütt termelik. Kadarkát azt csak Magyarországon kapok, és az, amit majdnem elfelejtettünk fajtát, hál' Istennek újra termelik a kollégák, és a nagyon tömegtermű olcsó fajtából egy nagyon drága fajtát tudtak produkálni. Tehát a kék szőlő az így az egyszerűbb. A fehér szőlő már sokkal bonyolultabb kérdés. Ott, ami meghatározó, ugye a mai napig is a tömegtermelés. Azért a borfogyasztásnak a kétharmada, a háromnegyede az a tömegborfogyasztás. Erre olyan szőlőfajtákat kell telepíteni, ami rentábilisan, nagy biztonsággal termelhető, és jó minőségű bor tudok belőle előállítani. Az utóbbi időben a szőlőtermesztésnek egy nagyon jelentős szempont lett, hogy minimális növényvédelemmel, tehát a kémiai terhelését a szőlőnek nagyon-nagyon csökkentsem le. Alapjában a szőlőtermelés költségének több mint 50%-a a növényvédőszer normál esetben. Ezeknél a mai divatos környezetünkbe eltelepített fajtáknál, mint Aletta, a Bianca, ezt ilyen 25%-ig le tudták a kollégák csökkenteni, sőt, vannak olyan területek, ahol nem is kell növényvédőszert használniuk.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Kunszeri Miklós borász szakmérnökkel, most elmenjünk egy kicsit zenélni, mi pihenünk egyet, aztán jövünk vissza.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Kunszeri Miklós borász szakmérnök, és beszélgettünk ezidáig a borászatról, milyen borok vannak, mik a divatos borok mostanában. De annyiszor halljuk a televízióban, rádióban, újságokban, az interneten, olvassuk, látjuk, hogy bor kultúra. Ez mit jelent?
Hát gyakorlatilag a kultúrát borfogyasztás jelenti, és azért az, hogy valamennyire tisztában vagyok avval, hogy egy bor mögött mekkora emberi, szellemi és fizikai munka is létezik. A bor ugye a legősibb ital a Mediterrániumban, a kereszténységnél, a Bibliában több mint 300-szor szerepel a szőlő és a bor, és aki bort fogyaszt, attól elvárunk egy bizonyos kultúrát, viselkedést. Konkrétan arról beszélünk, hogy a borkultúrához tudjam azt, hogy mennyit, mikor és hogyan fogyasszak. Tehát semmiképp nem az a borkultúra, amikor valaki a PET palackkal dülöngél az utcán. Borkultúrához az tartozik, hogy megfelelő időpontban, megfelelő ételhez, megfelelő pohárban, megfelelő hőmérsékleten kultúráltan fogyasszam el ezt a bort. Ezt a bort azért kóstoljam meg, tehát nem leöntöm, hanem megvizsgálom a megjelenését, illatát, ízét, és módjával ezt fogyasztom.
Beszélj kicsit erről. Melyik ételhez, milyen ételfajtákhoz mi illik, milyen poharat, öblös poharat, szélesedőt, keskenyedőt, és a hőmérsékletről is, hiszen kánikula van, nyár van, meleg van, mi az ideális hőfok, hűtőbe rakjuk, pincébe rakjuk, hova rakjuk ezeket a fantasztikus borokat?
Hát akkor kezdjük a hőmérséklettel, ami néha elég nehéz feladat, de arra legegyszerűbb, hogy egy kis odafigyeléssel, nem nagy befektetéssel le lehet rendezni. Ugye a fehérboroknak az optimális, száraz fehérboroknak az optimális bírálati vagy kóstolási hőmérséklete az olyan 15 Celsius fok körül van. A rozéborokat ennél alacsonyabb hőmérsékleten, azért ilyen 12-13 Celsius fokon érdemes fogyasztani. A vörösborokat ennél magasabb hőmérsékleten, tehát ilyen 17-18 Celsius fokon. Egyébként a globális felmelegedést is ez bizonyítja, hogy alapot, hogy vörösbort szobahőmérsékleten fogyasztok. Természetesen a 19. századi szobahőmérsékleten fogyasztom, nem a 21. századi szobahőmérsékleten. Na most nem szabad megfeledkezni ugyebár a szénsavasborokról, a gyöngyözőborról, a pezsgőkről, hát ezeket azért hűvösen, tehát 5-6-20 fokos hőmérsékleten fogyasszuk. És ami hozzátartozik az élethez, tehát a bort azt általában ilyen nyári időszakban nem tisztán isszuk, hanem fröccsnek. Na most a fröccsnél ugyanúgy, ahogy a bor és szóda aránya az egyéni ízlés kérdése, attól még a hőmérséklet itt is inkább a 15-20 fok körül optimális.
Ételek, pohár.
Ételek. Ételeknél alap az, hogy fehér húsokhoz fehér, a vörös húsokhoz, tehát marhúsokhoz vörös bort iszunk. A rozé megint egy Jolly Joker, amit ide is lehet, oda is lehet.
Halak?
Attól függ, hogy van elkészítve a hal. Tehát ha paprikás, akkor mehetünk a vörösek felé, ha paprikamentes, tehát grillezünk egy halat, rántunk egy halat, akkor fehér bort kíván a hal. Pohár. Na most ez, amikor én kezdtem, örültünk, ha volt egy vékony falu kis egy decis pohár, ma már a végleteket ostromoljuk, és ennek azért ilyen piaci oldala van, tehát a kedves vevővel vetessük meg, és ha otthon legyen neki mindenből legalább egy 12-es pohár készlete, úgyhogy lassan külön kamra kell ahhoz, hogy minden borhoz legyen pohár. Amire figyeljünk, talpas pohár, ne legyen rajta semmiféle felirat, és fölfelé szűküljön. Gyakorlatilag ilyen 3 deci környéki pohár az tökéletesen megfelel mindenhez. Ez a szűkülésnek az a lényege, hogy amikor megpörgetem a bort a pohárba, a felszabaduló illatok azok koncentrálódjanak. Tehát ez kell a pohárnál. Most tehát a pohárról annyit, hogy odaig jutottunk már, hogy például van tokai furmintos pohár, tehát az úri nép Tokajban a furmintos pohárban iszik. Kedves egészségükre!
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Kunszeri Miklós, a vendégünk, borász szakmérnök, és a bor kultúráról beszélgettünk ez ideig, és mindjárt innen folytatjuk. Most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Kunszeri Miklós borász szakmérnökkel, sok mindenről esett már szó, a gasztronómiáról, a pohár minőségéről és állagáról és kinézetéről, hogy mihez mit illik inni. Halason működik egy nagyon jól tevékenykedő bor lovagrend, aminek te vagy a nagymestere. Mi ez a bor lovagrend? Mi a nagymester feladata? Egyáltalán ennek a bor lovagrendnek mi a célja, mi a feladata? Azt látjuk, hogy a városi rendezvényeken rendre szépen föl vagytok öltözve, és hirdetitek a bor dicsőségét.
A borrendek, az első borrendek Svájcban és Franciaországban alakultak meg az 1900-as évek első felében, gyakorlatilag az első világháborút követően. Céljuk az volt, hogy az adott terület szőlőtermesztését, borászatát hirdessék, segítsék. Na most ez nem változott a mai napig sem. Magyarországon 1974-ben alakult meg az első borlovagrend, Baján a Pax Corporis, a test békéje borlovagrend. Azóta hát több mint 50 borrend alakult már Magyarországon, köztük a Kiskunvalasi Kulturas Moris Redemptionis, a redempció hagyományának követői borrend 1997-ben, tehát most már 23 évvel ezelőtt. Célunk a Kiskunvalas és környezetének a szőlőtermesztése, borászata, sőt a borból készült egyéb italok, termékek propagálásra, megismertetni a környezetünkkel és a tágabb környezetünkkel, és nagyon fontos, Kiskunvalas város történelmének, kultúrájának megismertetése a társ borlovagrendekkel, illetve a borszerető emberekkel. Nem véletlenül választottuk ezt a nevet, hogy a redempció hagyományának követői, mi büszkék vagyunk arra, hogy Kiskunvalas egy kun település. Büszkék vagyunk arra, hogy az őseink az önmegváltást, a redempciót végrehajtották, tehát gyakorlatilag nálunk volt az első jobbágy felszabadítás az országban, és ez a önállóság, kun büszkeség a mai napig megvan. A borrend nem csak a borokkal ismerteti meg a társborrendeket, hanem mindig meghívjuk őket, ugye mindig, hát az idén ugye kimaradt, a városnapi rendezvényre, ami megint a redempcióért fordulója, illetve a Szüreti Fesztiválra, ekkor a város nevezetességeit mutatjuk meg nekik. Természetesen a Csipkeház, a múzeum, a több mint 300 éves református gimnázium, a mezőgazdasági technikum, tehát olyanokat, amire büszkék lehetünk. Ugyancsak neves előadókat hívunk a Kiskunvalassal kapcsolatos történeti előadásokra, például Gali Nazsov régész mutatta be a kunsírok feltárását, Égető Melinda, hogy a szigillumunk az üvegivókürt, hogy azt ők hogy találták meg Csólyos Páloson, vagy például dr. Berta Árpád, a Szegedi Egyetem dékánya, altaisztikai tanszék vezetője, a kunnyelvi emlékekről tájékoztatta a kollégákat.
Mit jelent ez, hogy te nagymester, vagy egyáltalán milyen funkciók, szerepek vannak itt a borlovagrendben?
Hát a borlovagrendek azok az ősi lovagrendek mintájára alakultak meg, hát ez látszik az öltözésünkön és a többi borrendnek is az öltözékén, és hát a különböző titulusok és az akkori lovagrendi titulusokat követik, tehát nagymester, kancellár, kincstárnok található a lovagrendben. Gyakorlatilag a nagymester ugyanaz, mint az összes többi egyesületnél, az elnök.
Miklós, kihagyhatatlan, itt vagyunk augusztusban. Azt mondtad, hogy nagyon korán vannak most már az elmúlt években, évtizedekben a születek. Most milyen termés várható, milyen bor várható az idénre?
Hát egyik szemünk sír, másik meg nevet, mert ez a koronavírusos járvány a borfogyasztást azt nagyon visszavetette. Ugye gyakorlatilag a vendéglátás lenullázódott, mert hogy mondjam, ha elmegyek vendéglőbe, megiszom a bort, hogyha neten megjelenelem, hogy hozzák ki nekem az ebédet, tehát ahhoz bort nem rendelek. Tehát a borászoknak ez nagyon, nagyon sújtotta. Ennek következtében a borforgalom is lecsökkent, és a pincékben jelentős készletek vannak. Na most a termés az egy nagyon jó közepesnek néz ki, viszont az egészségi állapot az kiváló. Tehát mai nap minden adott arra, hogy 2020-at megint egy nagyon jó évjáratnak ismerjük meg. Probléma a mennyiségnél van, de hál' Istennek az a probléma, hogy sok. Tehát, és ezért történtek olyan intézkedések, hogy termőterületnek egy 8%-áról zöld szüretet engedélyeznek, tehát a fürtöket már zölden leszedik, és ezért egy bizonyos kompenzációt kap a szőlőtermelő, hogy gyakorlatilag ezzel a pénzzel úgy nullán van azon a területen a szőlőtermesztése, illetve a bent ragadt készleteknél egy támogatott lepárlás van. Hát az ott nem éri el az önköltséget, az az ár, amit kapnak a lepárlásért, és a követelmények is nagyon magasak, mert csak olyan bor kerülhet ilyen támogatott lepárlásra, ami egyébként engedélyt kapott arra, hogy közfogyasztásra forgalomba hozzák, és ugye minden rosszban van valami jó, ennek a lepárlásnak nagy része Kunfehérton történik, tehát munkát biztosít itt a környékbelieknek.
Miklós, nagyon jó volt veled beszélgetni, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál, tájékoztattál bennünket, engem is, nekem is sok újdonság volt, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és kívánom mindenkinek azt, hogy ismerje meg a Kiskunhalas környékű igen kiváló borokat. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket. Arra kérem önöket, hogy tartsanak máskor is velünk a Halas Rádió különböző magazinjaival. Viszont hallásra!